Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld. Tizenhetedik rész.
Kálmánnak csüggett töprenkedései között eszébe jutott a címzet, amit Cseresnyés uram írt a tárcájába. Megfordult a sarkán, hátat fordított a tengernek, s felkereste a genovai Vargát. Ez a megfordulás képezte egész életének megfordító tropikuszát. Ide jött, mint ifjú, visszatért, mint férfi. És igenis, a genovai Vargától megtudta, hogy mi virágzik még Olaszországban. Egy szövetség, melyet nem tart semmi össze, csak egy eszme. Tagjai annak ifjak és vének, férfiak és nők, hercegek és kézművesek, papok és katonák, diákok és tanárok, utazók és foglyok, gazdagok és szegények, tudósok és írást nem ismerők, orvosok és betegek, honfiak, idegenek és száműzöttek. Ott vannak a kezei, fülei és szemei a Vatikánban, s a dózsék palotájában, a mólók néptömkelegében, a templomok sekrestjeiben, a kávéházakban, a zárdákban, földön, vizen, s a föld felett és a föld alatt mindenütt. És a szemek mindenütt látnak, a fülek hallanak, a kezek cselekesznek. És amit egy látott, hallott, azt tudja mind, és amit egy tesz, azt teszi mind. Hogy Kálmán mély rajongó kedélyét e varázs erejű szövetség magához ragadta, az igen természetes. Ez Galilei hazája, és ebben a szövetségben azután mindent megtudott, ami messze-messze földön történik. E szövetség előtt kitudhatlan titkok nem léteznek. Megtudta azt, hogy a Santa Barbarával elutazott magyar hölgyek elmentek Rómába.
Ott a hercegnő kihallgatást eszközölt ki magának őszentségénél, miszerint unokáját eljegyezte, s ezáltal egy skizmatikus irányában lelki rokonságot vállalt. Őszentsége, tekintve az enyhítő körülményt, miszerint a lelki rokonság egy skizmatikust érdekel, megadta neki a kegyelmes feloldást.
Innen Nápolyba ment a decséri család, még mindig egyedül. Nápolyban azonban összetalálkoztak egy más úton jött magyarországi utazóval, kinek neve Báró Bálvándi. Ez az úr kísérte őket kirándulásaiknál a Vezúvra s a pompei kiásatásokhoz.
Innen azután a grófi család és a báró a Bellerofon angol hadihajón átutaztak Egyiptomba. A Madonna arcú grófnő megkapta a tengeri betegséget, s a magyar színyóra nagy figyelmet tanúsított ápolása közben. Egyiptomban együtt látogatták meg a szfinxet, a Memnon szobrait, a piramisokat.
Kálmán szövetségeseitől mindent megtudott, ami lelkének egész átalakulását bevégezze. Nagy átalakulás volt az. Szegény nagymama, ki elküldted kedvenc unokádat Magyarországból, hogy ne legyen otthon azoknak veszélyes társaságában, kik meg akarják mozdítani az álló földet. Ugyan jó helyre küldted Itáliába. Ő csak azt tudhatta, hogy unokája a föld legszebb országában melegszik a legaranyabb napsugárfényénél. Ő csak a szép festményekben gyönyörködött, miket Kálmán hazaküldözött, tájképeket, híres műremekek másolatait.
Boldog az az anya, akinek a fia a festészetre adja magát. Az komoly, valódi művészet. követői nem lázítanak, nem háborítanak, békében élnek, s munkáikban a teremtőt magasztalják. De háromszor jaj annak az anyának, akinek a fia költővé züllött el. Követői vad, nyughatatlan emberek, saját népüknek háborgatói, s amit alkotnak, az nem a teremtő műveinek dicsőítése, hanem a világ tökéletességének vakmerő ócsárlása.
Azért Jenőiné nagy örömmel bontott fel minden csomagot, melyet Kálmántól kapott Olaszországból.
Milyen szép kartonok, mi gyönyörű tus és szép rajzok, mi eleven akvarellek.
Hát még mikor olajfestményeit küldi haza Kálmán, gondosan bepakolva a ládákba, mint valami kincset. Úgy is tartá azokat otthon Jenőiné, mint valami kincset. Aranyrámába foglaltatta valamennyit, s a díszszobába, ahová őket felaggatta, még Béni bácsinak is csak az ő engedelmével volt szabad bemenni. Nem is volt rest unokájához leveleket írni. Levelei mindig tele voltak erőteljes gyöngétséggel. Küldött neki pénzt, kéretlenül is. És aztán, amíg nagyanyja levelei az otthoni eseményekről tudósíták, a genovai vargától megtudta azt, hogy mi történik távolabb a világban. A szép Madonna arc s az Antonius alak mindig egymáshoz közel. Egyiptomból átkísérte őket a láthatatlan pókfonál Athénbe, onnan áthúzódott velük Sztambulba.
A szép férfi úgy követi csillagát, mint hajdan a három szent királyok. S a Madonna szívesen fogadja a temjént és Mirát.
Kálmán átlátta azt, hogy neki a Madonnából nem marad más, csak az arckép s az imádat, nagy messzeségből.
Később aztán Konstantinápolyt is elhagyták, s együtt ültek hajóra a Márvány tengeren. Orsovánál azután magyar földre léptek.
Ott elszakadt a pókfonál. Oda már a szövetség nem terjed. Az a mozdulatlan föld országa. Erről az országról már csak nagyanyja leveleiből tudott meg valamit, hogy nyomorúságos a világ odahaza most is.
De senkire sem olyan nyomorúságos, mint akinek a sors a költő tövis koszorúját nyomta fejébe.
A költő szenved, mikor teremt, a festő pedig kéjeleg. A költőnek zsarnoka a szenvedélye, a festőnek jó barátja. A költő nagysága nemzetének láthatáráig tart. A festő nagyságát a kerek világ határozza körül. És Kálmánnak választása volt a kettő között. Az egy év alatt, amit Kálmán Olaszországban töltött, mesterei elsőrangú tehetséget ismertek fel benne. Akadémiai pályaműve az első jutalmat nyerte el a florenci festészeti iskolánál. E művének másolatát hazaküldé nagyanyjának.
Kedves jó gyermekem, könnyes szemekkel gyönyörködöm remek szép munkádban. Nem győzök eléggé hálákat adni az egek urának, azon mennyei sugallatáért, hogy tégedet általam Olaszországba küldetett. Látom, hogy dicső ember lesz belőled. Becsületet fogsz hozni nevedre. Azok pedig, akik átkomra szolgáltak rá, érzik annak súlyát fejükre ereszkedni. A nyomorultak. Minden nap látom és hallom bal sorsukat. A leány, ki meggyalázott, büntetve van a férfiban, aki által meggyalázott. A komédiás had részeges és csapodál. Az asszony szemei mindig kisírva, üres falaknak játszanak, pedig már megkapták az engedelmet, hogy Budán játszhassanak a Várszínházban. Mindenki ócsárolja őket, és méltán a kontárok, akik a te remek művedet is úgy megbuktatták, nem is érdemelnek mást, mint hogy elpusztuljanak. legyenek elátkozva, te pedig légy megáldva, haladj a te fényes utadon előre, s emeld fel az élet végső partján járó jó öreg anyádat.
Ez a levél felnyitotta Kálmán szemeit.
Tehát azért volt az én útra küldetésem, hogy amazok elpusztuljanak. Ha elhagyta őket a világ, én nem hagyom el. Pihenjel, ecset! Jövel, író tollam! Jövel, népet ébresztő korbácsom! Menjünk haza!
Kálmán Pesten egyenesen régi szállására ment, ahol most nagyanyja lakott. De ahol nagyanyja jelen van, ott Béni bácsinak is közelben kell lenni. Béni bácsi el nem maradna a mamától a világ minden dicsőségeért, mert akkor ő nem volna élő ember. Ő lakja az első szobát, mely mindjárt a lépcsőre nyílik. Béni bácsi csak arra pillantott fel, mikor valaki a vállára ütött.
Ki ez a valaki?
Egy idegen embert látott maga előtt, akinek a képe naptól barna, szakálla, bajusza idegen metszésű, ruhájának szabása olaszos, s akivel rögtön taljánul kell beszélni.
Annyit beszél a mama egész nap Taljánországról.
Azonban egy szó sem jutott eszébe taljánul.
Jó estét, Béni bácsi!
Az ismerős hang folytán vidámsággal ölelte magához úröccsét.
Hát itt van Kálmán! Itt marad-e már most sokáig?
Igen.
Ugye már most lefest engemet is? Vajon a magyar díszruhámban, hogy az aranyzsinórokat is le tudja festeni, uramöcsém? Aranyfestékkel festi azt, ugye?
Itthon van-e nagyanyám?
Igenis, kedves uramöcsém, oda benn van a harmadik szobában.
Az öreg asszonyság kezéből kihullott az áhítatosság órái, mikor az ajtón belépőt meglátta.
Te Pesten?
Visszajöttem.
Nem kaptad utolsó leveleimet?
Azok következtében jöttem vissza. És most már itt maradok.
Azt írtam neked, hogy légy művész.
S én ahelyett leszek költő. Én határoztam sorsom iránt. Beszéljünk róla nyugodtan. Ne jöjj indulatba. Te, nagyanyám, figyelmeztettél arra, hogy van egy másik, még nagyobb anyám. A hazám. Akinek leghívebb gyermekei, legédesebb testvéreim nyomorban, gyalázatban fetrengenek, midőn szent szülőjüknek szolgálnak. És én azért jöttem haza, hogy ezeknek az én testvéreimnek a sorsát, akármi legyen az a jövendőben, legyen nyomor és gyalázat, velük megosszam. Ma és ez órában látsz magad előtt utoljára. Én mindig imáimba foglallak ezentúl is, de téged kérlek, hogy felejts el, mert én élni és halni akarok úgy, ahogy te nem akarod.
Jól van. Te határoztál? Én is. Te választottál magadnak pályát? Járj rajta. Te választottál közöttem és azok között, akiket gyűlölök. Élj velük, s hogy könnyebben rájuk akadhass. Hát azt is megmondom, hogy hová fordulj. Keresd fel a városban a legpiszkosabb kávéházat. Aki legtovább iszik, azt vádd meg. S mikor az kitántorog az ajtón, s végigesik a sárban, emeld fel, vezess haza a feleségéhez, s aztán élj velük boldogul.
Köszönöm, anyám. Ezt az utolsó parancsodat megfogadom. Isten veled.
S azzal anélkül, hogy hajdani úri szállásán körültekintene, sietett távozni.
No hát, kedves uramöcsém, most a bagázsiját felhozatni megy, ugye?
Nem bizém.
De különben semmi baj sincs?
Nincs, Béni bácsi.
No hála Istennek.
Béni, magad vagy az úraháznál. Tied már minden. Nem osztozol már senkivel. Nem kér már belőle senki. Magad parancsolsz mindenből. Ura vagy minden birtokomnak.
Zene.
hová tért? Se pénze, se szállása. Eszébe jutott nagyanyjának keserű utasítása.
Keresd fel a városban a legpiszkosabb kávéházat.
Úgy lépteit az Rényi felé fordítá. Gyülhelye minden korhelynek, kártyásnak, szállástalan csavargónak, zsebmetszőnek, híres verekedőnek, mint Macbeth ánképei a pipafüst kötfátyolában. Zsdal, lárma, röhögés. Kálmán szétnézett, hogy hová bújjék el itten. Az ajtó mellett volt még egy üres asztal. Azt nemigen szeretik, mert minden embernek útjába esik. Amellé leült, s kért magának fekete kávét. Nagyon jó az, mikor az ember egész nap nem evett. Egyszer megfogja valaki a kezét.
Jenői úr!
Ön az, Cseresnyés uram!
Körülbelül ugyanazonoknál fogva találkozunk most e helyen mind a ketten. Ön is arra vár itt, akire én. Bányavárira.
Ide szokott jönni?
Minden este. Már bizonyosan itt van, de ilyenkor még egy zárt szobában ül és játszik. Meglátjuk rajta, hogy nyerte vagy vesztett. Ha nyer, akkor az egész lub kompániát megtraktálja. Ha pedig vesztett, akkor összevész velük. Akár ez, akár az, a vége, hogy kilökik az ajtón. Akkor aztán az én dolgom őt karon fogni és hazavezetni.
A nejéhez?
A neje Budán lakik. Odáig nem volna hatalom, mely elcepelje. Nem oda, hanem hozzám. S a kis szobában lefektetem. Mert úgy sajnálom, hogy ilyen szép talentum így rongálja agyon magát.
Lassan telt az idő. A pincérek ismerték már Cseresnyés uramat, s nem háborgatták kérdezősködéseikkel, hogy mit parancsol. Inkább összehordták neki a hírlapokat, amiket olvasni szokott. Éjfél után aztán nagy zajjal jöttek elő a zárt szoba lakói, a kártyahősök. Azok közt volt Bányavári is. Már ittas volt.
Pincér? Te lusta fiszkó, hol vagy? Puncsat az uraknak! Puncsat iszik ma minden ember!
Nyert.
És aztán ivott mindenkivel Brudershaftot. S mentül részegebb lett, annál inkább követelte, hogy ő iránta minden ember tisztelettel viseltessék.
Ki vagyok én, te rabszolga?
Ő felsége Mátyás király.
Fia a nagy Hunyadi Jánosnak.
Éljen Hunyadi Mátyás király!
Valahányszor sokat iszik, mindig ezt állítja magáról. Ez a bolondsága.
Aha! Ez itt a Cillei úrrik. Nosza! Álljanak rajta bosszút László bátyám kiontott véreért! Öljék meg!
S olyat húzott a fejére a királyi megyfapipa szár jogarral, hogy annak összehorpadt a cilindere. Az állítólagos Cillei egy dákó után kapott felségsértési dühében, mire aztán Cseresnyés uram és Kálmán felugrottak az asztal mellől, s veszélyben forgó felséges urukat iparkodtak az ajtón kivonszolni. A veszett Cillei azonban utána szaladt a dákóval, s hozzá csapván vele szentül agyonüti Bányavárit, ha Kálmán eléje nem tartja a karját, amidőn aztán a tekebot az ő karján tört ketté, s csak a hátán csapott végig Bányavárinak, azt egyúttal az ajtón is kisegítve. Az utcára aztán nem üldözték. Két jó barátnak fogni kellett két felül Bányavárit, hogy el ne essék, vagy vissza ne menjen.
De már most siessünk Bécs kapuja elől, mert ott kicsiny híja, hogy Mátyás királyt meg nem lőtték.
De hát kik vagytok, csiribiri emberek?
Hát nem ismer már fölséged. Én csak az a bizonyos Varga vagyok.
Ó, úgy. Az ki azzal jött hozzám, hogy Róka fogta csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a kettő.
De nagy mesterség volt az, szép szerével elcsalogatni a szomszéd utcáig, ahol Cseresnyés uram háza volt. Mert az ittas ember minden lépten megállt, s disputába elegyedett vezetőivel.
De hová haza? Felbudai királyi várlakomba?
Oda! A felséges asszony úgyis nyugtalanul várja már felséges férjét.
Ez használt.
A feleségem? Oda ne menjünk! Terékasszony, jó asszony, és nagyon tisztelem őtet, de tudjátok, hogy Mátyás király balkézre is házasodott.
S azzal Kálmán felsegítette a csizmadi a vállaira. Az neki iramodott vele, s meg sem állapodott addig, amíg hátáról a vetett ágyba le nem dobhatta.
Meghalt Mátyás király. Oda az igazság.
Ez minden este így megy, variációkkal.
Hát a neje?
Az tűr és hallgat. Az egy szent, egy angyal, egy mártír. Soha sem tesz neki szemrehányást, és senkinek sem engedi, hogy férjéről valami rosszat mondjon. Hanem este, mikor valami olyan szerepet játszik, ahol szenved a nő, akkor igazi könnyeket láttak a szemében. Azt mondják, hogy érzi a szerepét. Bágyavári önt nagyon respektálja. Ha ön például az előadás után szépen hazavinné, vagy ha csak annyira vietné is, hogy ne jöjjön át Pestre, hanem üljön be egy budai korcsmába, ahol nincsenek ezek a lumpok, hát lassanként kigyógyítaná a bajából.
Úgy fogok tenni. Én minden tanácsát megfogadtam önnek, és köszönettel tartozom érte. Felkerestem Génuában, akihez utasított, s nem bántam meg. Aztán megemlékeztem arról, amit ön mondott, hogy nyúljak bele a mindennapi életbe, s azt mutassam fel a közönségnek. Az alatt, míg Győrtől nagy lassan szállított haza a hajó, nekiültem egy vígjátékot írni. 3 napi munka. Tragédiámon 3 évig dolgoztam. De ennek több sikere lesz. Holnap átadom bányaváriéknak. Amíg erre készülnek, addig nem fog a mi barátunk kórhelytársaságba járni. Ez kigyógyítja majd.
No, hát ez a puszta falazatú szoba önnek, ha akarja, rendelkezésére áll. Ne értsem félre. Én megalkuszom önnel, hogy évenként 80 forintért önnek szállást és ellátást adok. Fizethet majd az év végén. Én tudom, hogy micsoda helyzetben van most. Talán itt fog ön mindvégig ez a dúban maradni. De ez biztos a dú. Két kezem munkája mindig kegyeret ad, s azt két felé törjük. Talán ez a rongyos ház arra van hivatva, hogy egykor majd a késő unokák, mikor palota lesz már a helyén, búcsút járjanak majd hozzá, s mondogassák egymásnak, itt állt hajdan az a vityilló, ahonnan annyi fény sugárzott egész országunkra. Emeljetek kalapot! A házat rég lebontották, gazdája nevét mindenki elfeledte, de vendége nevénél örökkön örökké melegedni fogtok.
Kálmán a kézműves nyakába borult, és érzelmei túlömlöttek szemein. Hevesen zokogott. Volt már otthona. És ebből a szűk odúból, ebből az Archimédészi pontból megmozdította a földet.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 17. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Béni bácsi, Nagy Viktor. Cseresnyés, Hunyadkürti István. Borcsai, Jámbor Nándor. Közreműködött Gali Petra, Görög László, Szabó Győző, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Kell, ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg él. A szerelemnek múlnia kell, akkor is, ha égig emel, és végig mást hiszel.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Rész.
Kálmán tollat és tintát kért házigazdájától, hogy még az éjjel átdolgozza új színművét. Fényes reggel volt, mikor Bányavári mámoros álmából felébredt, s akkor úgy rémlett előtte, az asztal mellett egy ismeretlen ember ül, arcával két karjára borulva és álomtól elnyomva.
Ez nem lesz igaz.
A korsó víz felét kiitta, a másik felét a dézsa fölé tartott fejére öntötte, s az asztal felé tekintett. Azaz eltakart arcú ember még mindig ott ült.
Én még most is álmodom.
És vette a szék karjára készített durva vászontörülközőt, jól megdörzsölte vele arcát, szemeit, a fejét körös körül. Hanem az asztal mellett ülő alak csak nem akart eltűnni onnan. Végtére is kénytelen volt elfogadni, hogy amit lát, az valóság. Hogy ő maga hogyan került ide, arról már voltak homályos sejtelmei. Sőt, az iránt is kezdett tisztába jönni, hogy ő maga valami színházigazgató, akinek ma valahova haza kell menni. Hanem, hogy ez a másik alak hogyan került ide, arról mentül jobban gondolkozott, annál jobban megfájdult tőle minden hajaszála. Mert a részeg embernek a fejéből kiűzött esze a haja szálaiba menekül, s másnap úgy érzi, mintha minden szálhaja egy külön élő, öntudatos állat volna. Félt ettől az arc nélküli embertől. Odalopózott hozzá.
Vajon mi lehet az az írás, ami előtte hever? Ha! Színmű!
Kiosont vele a kertbe.
Cseresnyés uram! Bányavári úr megbolondult. Ott kint szaladgál a kertben, valamit olvas, kacag és táncol, ugrál, s ami fő dolog, mind összetapossa az ugorkaindákat.
Ez Kálmán! Ez Kálmán!
S a kis szobában nyakába borult a felriasztott alvónak.
Hogy jössz ide? Te írtad ezt? Ránk gondoltál? Szeretsz még bennünket? Ne verj meg ezzel a hallgató arcoddal! Részegen szedtél fel az utcán, ugye? Úgy hoztál ide. Mondd ki, hogy cudarember vagyok, aztán ölej meg. Oroszba elolvastam legújabb művedet. Homéri tréfa, csupa élet. Meghódítjuk vele a hűtlen közönséget újra. Alig várom, hogy Cilikém olvashassa. Jössz velem oda, ugye?
Azzal búcsút vettek a jó házigazdától, s karöltve neki indultak Bányavári szállását felkeresni. Az Budán volt, a vár alatt, egy szűk sikátorban, mely a horvát kertre torkollik. Útjuk a gyümölcspiacon vitt keresztül. Bányavári megállt egy kofánál, s egy papírdobozt televásárolt Szilvával.
Ez a mai reggelire való. Tudod, Cilike nem állhatja ki a kávét, gyümölcsöt szeret reggelizni.
Cilike odahaza nagyon is szerette a kávét. Értem. Takarékosságból mondott le a fényűzési cikkről. Nem terik rá.
Bányavári maga nyitott be elébb az ajtón. Cilike már a varróasztalnál ült, s a mai előadáshoz készíti a jelmezeit.
Hajdan almát nyújt a Páris, a szerelem isten asszonyának. Nos, nem ver meg engem az én angyalom. Már megint kórhely voltam. Hát nem haragszik. Panaszkodjék legalább egy szóval.
Csak hogy itthon vagy, és nincsen semmi bajod.
De ha azt tudnád, hogy mit hoztam még magammal, akkor örülnél még igazán. Vabank, vagy semmi? Vagy Jenői Kálmán?
Kálmán? Ó, kedves Kálmán!
Bizony úgy van az. Kedves Kálmán, és nem elég, hogy ő maga jött, hozott magával egy új remek művet, amitől meg lesz bolondulva a publikum. Két nap alatt betanuljuk és előadjuk, s aztán megint leomlanak a trombita szóra Jerikó falai, majd meglátod. Sehova egy tappot sem fogok menni ezentúl Kálmán nélkül, s ha valaki egy pohár borral megmer még kínálni, feladom a policájnak, mint méregkeverőt. Egyedül a lelkesedéstől leszek még ezután ittas, s a hozzád való szerelemtől.
Hagyd abba, pajtás! Majd egyszer vígjátékban írok le egy olyan férjet, mint te vagy, s egy olyan nőt, mint Cilike. Hanem most beszéljünk prózában. Kezdjük újra. Itt van egy mű, mely egy új ismeretlen nem. Egészen a mai életből véve, a mai kor nyelvén írva. Ha ez sikerül, akkor megtaláltuk az igazi utat. Én azt hiszem, hogy ez a Kolumbusz tojása. Mindenfelé keressük a magyar nemzetet. Kín Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél, hátul az őshistóriában. Csak ott nem keressük, ahol van. Körülöttünk és a mai napon. Feszítsük meg erőnket. Kezdjünk hozzá rögtön.
Kálmán megjelenése elfoglalta barátját olyan munkával, mely szenvedélyét felkölti. Azt a szenvedélyt, mely erősebb a kártyadűnél, a borszominál, a gyönyörvágynál, a dicsvágyat. Nem ért rá sem a kártya, sem a tivornya cimborákat felkeresni, még az új színműre készült. És a siker tökéletes volt. Harmadnapra előadták a hirtelen betanult vígjátékot, s a lusta, mozdulatlan közönség ki volt lódítva helyéből. Ez kellett neki. Kép, amelyben magára ismer. Nyelv, amelyet megért. Humor, mely kedélyével rokon. Kálmán nevének dicsőség, Bányavárinak teleszínház. S mire az egyik színmű kopottá lett, akkorra Kálmán készen volt a másodikkal. Azután a harmadikkal. Bámulat tárgya lett. Fél év alatt az egész ország zengett a hírétől. 12 vidéki színtársulat vitte szerte szét a Budáról elhíresült színműveket, s a közönség meg volt hódítva általuk. S mi volt e hatás titka? Az, amit a Csizmadia fedezett fel Kálmán előtt. Hogy a közönség elé állítá azon mindennapi alakokat, kiket mindenki ismer. A parlagi úrfit, a hencegő katonát, a nyaffat úrhölgyet, a szerelmes vénleányt, a pénzért házasodó úrfit, a gyomrának élő haspókot, a kevés főurat, a renyhe parasztot, a részeges kántort, a kupak tanácsot, részrehajló hivatalnokot, a fösvényt, az álszenteskedőt, mindazokat, akiknek nevetséges sététele, igazságszolgáltatás a közönség előtt. Ez gyújtott, ez hatott, ez hódított. Nem kellett már a közönséget Cseresnyés uramnak és a hozzá hasonló buzgó embereknek egy-egy jutalomjáték alkalmával keservesen összetoborozni. Dűlt az magától. Nem volt már adósság, tele volt a pénztár. S ami fő dolog volt, Cilikére nézve, Bányavári azon nagy munka napjai alatt nem járt tivornyázni. Hazament, tanult, jó férj volt. Cilike nyert legtöbbet Kálmán diadalaiból. Kálmán pedig esténként a nagy diadal után hazament Cseresnyés uramházához, s megosztotta annak rántott levesből álló vacsoráját. Arra az egyre nem gondolt még senki, hogy a költőnek nem lehet puszta dicsőségből megélni. Honorárium, írói tantiem még nem volt felfedezve. A színész akkor korhelyedik el, mikor vagy nagyon rosszul megy a dolga, vagy nagyon jól, és nagyon jól kezdett menni Bányavári dolga. S akkor azon vette észre magát, hogy megint eljár kártyázni, kocsmázni. Egy reggel, mikor szokásos mámorából felocsúdva a maga sztereotíp színpadi bűnbánó frázisaival körülvevé a maga türelmes angyalát, így szólt hozzá az angyal.
Kedvesem, te ilyenkor, mikor józan vagy, igen jó ember vagy. Mikor pedig részeg vagy, akkor magaddal egészen tehetetlen vagy. Semmit sem tudsz arról, ami veled történik. Hát én ezen segíteni fogok. Ha nekem még egyszer éjszaka ittasan jössz haza. Én tégedet úgy megverlek, hogy másnap rá fogsz emlékezni, hogy mi történt veled előtte való nap.
Egy reggel aztán jókorán látogatást kapott Kálmán Bányaváritól. Talán azzal jött, hogy tőle bocsánatot kérjen, hogy kiengesztelje. Dehogy! Az nem lett volna teátrista tempó. Az nem szokás.
Hallatlan dolog történt velem, bajtás! Hallatlan! Tarts vizet készen a szobában, hogyha eltalálsz ájulni a kacagástól, hát fellocsolhassalak.
No, ugyan mi történt?
De engedd meg, hogy Cseresnyés uramat is beszólítsa, mert ezt nem elég egy embernek hallgatni, ehhez publikum kell. Az én mártírom, az én angyalom, mint mindig, úgy tegnap is ébren várakozott reám. De ezúttal, mint valódi arkangyal. Amint kinyitom az ajtót, s betámolygok fejjel előre, elém toppan ez a kis Szent Ivánéi tündér, ez a parányi cukorbáb, s így szól hozzám egy statáriális bíró komolyságával. Megmondtam, ugye, hogy ha még egyszer részegen jössz haza, hát megverlek. Azzal egy szót sem szól többet, hanem kikapta ezt a megyfapipaszárt a kezemből, a másik kezével megkapta a Viktória dolmányom szélét hátulról, felrátotta a fejemre, leszorított arccal az ágyba, s olyan sort vert a hátamon végig, hogy itt látjátok a helyét most is.
S felhúzta a ruháit a hátáról.
Nagyon jól cselekedtetett.
Kálmán pedig felugrott helyéről, s aztán Bányavári is felugrott, és egymás nyakába borultak, és nevett, vagy sírtak, vagy mind a kettőt.
Hogy Cidike olyan vitézasszony, az a kis szelíd teremtés.
Barátom, az egy heroína. Az orleáni szűz nem verte úgy az angolokat, mint ahogy az én Cidikém az én hátamat elverte. Aztán reggelig nem csinált egyebet, mint írós vajjal kenegette, meg vizes itatós papírossal borogatta a csata sebb helyeit. Hanem hát idáig a nevetni való, de most következik a komoly dolog. Reggel így szólt hozzám. Bányavári, mától fogva a pénztár az én kezelésem alatt áll. Azután iszonyú bölcsességgel előkeresett nekem egy hosszú számadást, s azt parancsolta, hogy nézzem azt végig. Az egy összeállítás volt, hogy a te színműveid után mennyi a tiszta bevételünk. S így szólt. Nekünk jövedelmünk van abból, hogy Jenői színműveit előadjuk. Te eddig azt hitted, hogy a fölösleg elkártyázni, s részek cimborákkal megitatni való, s arra nem gondoltál soha, hogy egyetlen barátunk, ki a művészet és irodalom ügyeért mindenét föláldozta, vagyonát, rokonságát, rangját, szívét, az most egy szegény kézműves kenyerét osztja. Ezentúl minden színműve előadásáért a tiszta jövedelem egy huszad részét át fogjuk neki adni.
A tegnapi előadás jövedelme ennyi volt, ebből az övé lesz ennyi. Nyugtatványozd, s vidd el neki magad. Adok, hogy adj, teszek, hogy tégy.
Ez a világon a rend.
Én megadtam magamat. Elhoztam a pénzedet. Add meg te is magadat, és vedd fel, amit küldött, mert különben egyikünk se kerüljön a szeme elé.
Kálmán az első honoráriumot azonnal átadta Cseresnyés uramnak. Fordítsa a legszükségesebbekre.
S minthogy valamit inni csak kell, ezentúl esténként teát fogok inni. Úgy van, teát. Leszek teavedelő.
Zengett már az ország a hírhedett költő nevétől. Ő még tartogatta az arcképet, de az arckép rég nem emlékezett már őre á. A szép Madonna arc sok országot bejárt azóta, s megtudta magáról azt, hogy szép. Öntudatára jött annak, hogy mindenütt hódít. A sors nagyon jól tett Kálmánnal, amidőn nem adta neki e kincset. Jobb volt neki őt elveszteni. Vége volt már a rövid ideig tartott szenvelgésnek. Az idillel együtt feledve lett a magyar beszéd és költői zsengék. Bálvándi volt az az ember, ki Kálmán helyét betölti. Aztán prózai indokok is vannak. A Decséri leány maga szerény násztárgy volna, ha az öreg apa kegye nem biztosítaná afelől, hogy 1 millió készpénzt fog neki hagyományozni, ha kedve szerint megy férjhez. Mégpedig 100 000 azonnal a mennyegző napján leszámlál a boldog vőlegény kezébe. És erre a 100 000 forintra, és később az egész millióra igen nagy szüksége volt Bálvándinak. Ez volt az ő érdeke Dorotea körül, nem a szép arc. Viszont a decsérieknek is volt érdekük a bárót megnyerni. A politikai kombináció. Bálvándinak 3 megyében volt birtoka.
Ha tehát ezt az embert meg lehetne állandósítani, az egy lépés volna a decséri grófoknak a hercegi cím elnyerésére.
Csak a főszemély nem volt még meghódítva. Az öreg decséri. Mert ő itt a főszemély, miután az övé a pénz. És az öreg úr makacs volt. Neki Jenői Kálmán nagyon megnyerte a tetszését. Hadd poétázza ki magát, nem kell útjába állni, majd megunja rövid időn, s aztán eszére fog az még térni. Ő nem tesz le róla, hogy az ajándékba adott 2 garasáért visszaadhassa neki a milliót.
De ha a leány nem szereti már... Ej, csak még egyszer meglássa őt magyar magántáncát eljárni, ismét belebolondul. Nem hiába adtam neki ajándékba emlékezetes aranyórámat. Az az óra még ütni fog.
Hanem egyszer aztán hírül hozták az öreg úrnak, hogy az öreg Jenőiné megharagudott az unokájára a csavargó életpályáért, kitagadta a szerzeményéből, s majorátust csinált belőle béni fia számára.
Pedig olyan derék fiatal ember volt.
Ezen hangulatban kereste őt fel aztán Bálvándi decséri kastélyában, ahova kedvetlenül hazautazott. Bálvándi minden embert meg tudott ragadni a gyöngéinél fogva. A nagyanya előtt pazarló volt, ragyogott, a nagyapa előtt józan volt és takarékos.
Most adtam el valamennyi angol paripámat, amik igen nagy tőkepénzt képviseltek.
Az angol lovak ellen különös haragja volt az öreg úrnak.
Hogyan foghat be valaki egyszerre 20 000 forintot a hintaja elé, amikor a saját nevelésű csikaja, ami egy garasába sem került, éppen oda elviszi, sokkal szebb is, nem olyan sovány, stélire megnő a szőre, nem fázik meg olyan könnyen. És miért adja el az angol paripáit?
Mert a jövő évet utazásban akarnám eltölteni.
Miféle utazásban?
Mennyegzői utazásban.
Kit akar elvenni?
Ekkor aztán rájöttek a tulajdonképpeni tárgyra. Az öreg decséri nem mondott mindjárt igent.
Én nekem ebbe a dologba semmi beleszólásom. Amit a hercegnő és a főispán parancsolnak, az történik. Én csak olyan ötödik kerék volnék a szekérben, akivel csak akkor tudatnak valamit, amikor már megtörtént.
Hanem azért Bálvándi azzal a nyugodt hittel hagyhatta el a kastélyt, hogyha az öreg úr maga nem fog is felfáradni Bécsbe a menyegzőre, de az ígért nászhozomány bizonyosan ott fog lenni.
A többit a szerint fogják megkapni, ahogy az elsővel bánni tudnak.
Szegény Kálmán, ki gondolt már ő rá? Egy reggel, ragyogó képpel, szétborzolt hajjal, visszájáról felkötött nyakravalóval rohan be Kálmánhoz, bányavári.
Barátom! Apa vagyok! Fiú!
Hogy villannak meg a szemek? Hogy gömbölyödik ki az arc? Hogy tágul a mell? Míg, ha azt kellene mondani, hogy csak leány, milyen halk volna a hang? Hogy sütné le az ember a szemeit? Hogy húzná hosszúra a képét?
Cilikém, téged választott keresztapának. A keresztanya választást pedig rám bízta. Én Csollánné asszonyságot választottam. Nincs ellene valami kifogásod?
Semmi.
Akkor hát szaladok hozzá őt is felkérni.
Katinka a keresztelős háznál találkozott össze Kálmánnal.
E szerint mégiscsak mint egy pár megyünk együtt a templomba.
Mégpedig akik az egyházi törvény szerint lelki rokonságba keveredtek.
A keresztelői lakomán a szép delnőnek pajkos jókedve volt. Mint keresztanya gondoskodott a lakoma pompáját nevelő cukor csecsebecsékről. Kálmánnak jutott egy finom pálmarosdból fonott kosárka cukorvirágokkal. Katinka maga adta azt át neki.
Tekintse meg, mi van a virágok alatt.
Fölemelte a kosárkából a virágokat, s talált azok alatt egy aranynyomatú, fényezett papírjegyecskét. Azok az aranybetűk tudatták, hogy a mai napon esküdtek Bálvándi és Dorotea grófnő. Katinka égő kár örömmel leste Kálmánt.
Régen tudom ezt, és én azt hiszem, hogy boldog pár lesz belőlük. Bálvándi igen derék férfi, ki egy nőt boldogítani tud.
Katinka ajkába harapott.
Nem tart meg a virágok közül egyet emlékül, szép nagycsád.
Ez megsebesíthetlen ember. Hol van neki az érzékeny része? Ez pedig az én kedves komáim számára hozott keresztelői ajándék.
Nádor őfensége különös kegyelme folytán a Magyar Színésztársulatnak megengedtetik ezen túl hetenként egyszer egy este előadást tartani a pompás pesti német színházban.
Bányavári kívül belül összecsókolá a drága iratot. Cilike vánkosaiba rejté zokogó arcát.
Köszönöm ezt önnek.
Ekkor kitalálta Kálmán titkát.
Ez örül Cilike boldogságának.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 18. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Cilike, Tóth Eszter. Borcsai, Jámbor Nándor. Decséri Gróf, Szervét Tibor. Málvándi, Kelemen József. Cseresnyés, Hunyadkürti István. Közreműködött Gali Petra, Bede Fazekas Szabolcs.